Hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkezett a második 1000 arc, 1000 talentum klub, és továbbra is örömmel tapasztalom, hogy az érdeklődés az folyamatos. Úgy, mint első alkalommal, most is az egész rendezvényt hangban rögzítem, és a későbbiekben mindenki számára hozzáférhetővé fogom tenni. Ez az időpont a jövő hét közepe vége felé lesz. Beszeretném mutatni első vendégünket, Esterházy Máriát.
Szervusztok, jó estét kívánok!
Ő Waldorf tanár, ebben a minőségében van jelen, illetve majd későbbiekben a retorikáról is szót fogunk ejteni, és hogy mi lesz a harmadik, az pedig meglepetés. De most arra szeretnélek kérni, hogy egy pár mondatban mutatkozzál be, és utána a Waldorf tanításról kezdjünk el beszélgetni.
Arra gondoltam, hogy összekötném a bemutatkozást, illetve a Waldorf pedagógiáról, meg a beszédről, vagy retorikáról való mesélést. Annyiban gondoltam összekötni, hogy amikor az ember ilyen 36 éves, mint most én vagyok, akkor egy picit visszatekint már az életére, hogy hogy is került pont oda, ahol van éppen. Ahol én vagyok, ahol én tanítok, ahol én dolgozom, az egy Waldorf iskola. Nem tudom, hogy hallott-e közületek valaki valamit arról, hogy Waldorf iskola, vagy arról egyáltalán, hogy alternatív pedagógiák. Hallottatok? Persze, jaj, de jó. Akkor igen, igen, ott egy jelentkező. Akkor tudom, hogy hallottatok. Szóval Magyarországon a 90-es években, amikor a szabadság szele egy kicsit meg borzongatott minket, ugye a rendszerváltással, akkor rengeteg szülő kezdett el abba gondolkodni, hogy vadonatúj helyzetben, vadonatúj iskolába járassa a gyerekét. Ne csak egyszerűen beírassa egy általános iskolába, hanem valami mást akartak ezek az emberek, hogy a gyerekeik emberközeli, kedves, szép környezetben éljenek fel, hogy a gyerekkoruk az épp maradjon, hogy tudjanak gyerekek lenni, ne tanulógépek a gyerekkorukban, és ezért alapítottak különböző alternatív iskolákat. Ezek közül az egyik a Waldorf iskola. Waldorf iskoláknak is hosszú története van. 1920-ban alapították az elsőt Németországban. Egy Rudolf Steiner nevű ember, és az ő általa képviselt mozgalom, és ennek a tagjai. És 1990-ben itt Magyarországon létrejött egy olyan csoport, sok-sok emberből, akik ezt a Waldorf pedagógiát elkezdték táplálni, felkarolni, magukévá tenni, és így alakultak iskolák sorba-sorba, sok-sok iskola Magyarországon. Ma már 20 fölött van ebben az országban a Waldorf iskoláknak a száma. És én ebben az iskolában, hogy egy picit most visszatérjek magamba, tehát ebben az iskolában én magyar tanítok, és ezen kívül színházat játszok folyamatosan a gyerekekkel. Én rendezem a színdarabokat az iskolába, ezt úgy is mondják, hogy dráma tanár vagyok. És mint magyar tanár tanítok többek között beszédet vagy retorikát is. És akkor most vissza a visszatekintéshez. Szóval így 36 éves kor körül az ember visszanéz, hogy hogy is került oda, ahol most van. A gyerekkoromat én egy kicsike kis faluba éltem le, 8. osztályos koromig Vas megyében jártam egy pici kis általános iskolába, egy 800 lelkes faluba. Vas megye az egy olyan hely az országnak, ahol nagyon-nagyon szépen beszélnek az emberek. A kicsi faluba még megőrizték ezt a régies nyelvet. Hogy egy példát mondjak nektek, ismerjétek azt a versikét, hogy csigabiga, tolt ki szarvadat, ha nem tolod, összetöröm házadat. Ezt Vasba körülbelül úgy mondják, hogy csigabiga, tolt ki szarvadat. Már ha nem tolod ki, Vaska puó vaglak. Így beszélnek, meg mondjuk azt mondják, jóbort ittam világ életembe, nem vár panni ezt a pénz a zsabemba. Így beszélnek Vas megyébe. És én ezzel a hangzással a fülembe indultam. Egyébként van egy híres magyar költő, úgy hívják, hogy Vörös Sándor. Biztos, hogy ismeritek a nevét. Ő egy faluval arrébb született tőlem, szóval ő is ezekből az alapokból merített, vagy inkább, szóval ő merített elsősorban, én meg hozzá hasonlóan innét indultam el. És a másik alapvető gyerekkori élményem az pedig az, hogy minden nyaram azzal telt, hogy egy olyan 5-6-7 gyerekből álló kis csapat verbúválódott össze a kis faluban, és színházat játszottunk. A nyarunkból mondjuk egy hét vagy másfél az azzal telt, hogy kitaláltunk egy darabot, szerepet osztottunk egymás között, jól összevesztünk állandóan a szereposztáson, aztán világítást csináltunk hozzá, jelmezeket készítettünk, és akkor csináltunk végül másfél heti próbálás, veszekedés, barátkozás és minden után nagy előadást a felnőtteknek. És tulajdonképpen, ha jól belegondolok, akkor a mai napig ezt csinálom. A munkámból ez az, amit a legjobban élvezek, amikor készhez kapok egy osztálynyi gyereket, 20-25 gyereket, és akkor velük színházat játszunk, 2-3 hétig próbálunk egy színdarabot, és akkor a végén csinálunk egy nagy előadást. A nyelvről még egy kicsit. A nyelv iránti, a nyelvvel való kapcsolatomról. Az általános iskola vége felé Magyarországon van egy ilyen verseny, Kazinci versenynek hívják, ahol szép beszédben versengenek az emberek, és olyan szerencsém volt, hogy a kerületben vagy a megyében megnyertem ezt a versenyt. Táborokba mentünk, nagyon jó tanárok tanítottak minket, és ez aztán tovább folytatódott a gimnáziumban, illetve az egyetemen is. Egy zseniális tanár tanított beszélni, úgy hívták, hogy Vaha Imre, és ő a rádió bemondóknak volt a beszédtanára többek között, úgyhogy vitt minket a rádióba is többek között, és ő tanított beszélni, és valahogy ez az indítatás, amit ő adott, ez is azt gondolom, hogy milyen ott dolgozik bennem, vagy azokban, akik a tanítványai voltunk, hogy a magyar nyelvvel való kapcsolatot ápolni. És aztán, hogyha az ember tovább néz, akkor ugye költőket, írókat olvasunk, akkor egyszer csak rájövünk, hogy a magyar nyelv az valami elképesztően szép. Nagyon gyönyörűségesen lehet formálni, gyönyörűségesen hajlékony, és rengeteg mindent el lehet magyarul mondani. Akkor egy picit visszatérnék most a Waldorf iskolára. És a nyelv, illetve a magyar tanítására a Waldorf iskolában. Előtt azért megkérdezem, hogy követhető vagyok-e?
Igen.
Igen.
Jó. Ha közben kérdésetek van, bármi, akkor nyugodtan, mert én csak mondom a magamét, és azt gondolom, hogy minden logikus és összefüggő, és lehet, hogy valahol elvesztitek a fonalat, akkor nagyon szépen kérlek, kiabáljatok közben, hogy ez micsoda, ez alatt mit értesz, ezt hogy gondolod, jó?
Na most akkor én szeretném mondani, mert hajlamos vagyok, hogy elnyitás legyek. Itt az intézetben jött két tanuló Gödöllőről, Waldorf iskolából, és mindegyik csoportba mentek, és a napközibe is nagyon szerették az idősek őket. Dorika volt az egyik, a másiknak a nevét most nem tudom felidézni. Hát lehet, hogy itt a lakók közül is élénken tud emlékezni, és az mégis egy konkrét valami más kapcsolódás.
Van, aki emlékszik ezekre a gyerekekre esetleg? Van közöttetek olyan, aki találkozott velük? Akkor elindítom innét, jó? Hogy kerülnek Waldorf iskolás gyerekek mondjuk ide? Ezek valószínűleg 11. osztályos, vagyis 17-18 éves Waldorf iskolások lehettek, mert hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek ne csak elzárva éljenek, és fejlődjenek, és tanuljanak, és a fejüket tömjék tudással az iskolában, a körülöttük lévő életbe is kóstoljanak bele. Ezért aztán különböző tanítási gyakorlatokat szervezünk nekik, tanulási gyakorlatokat, így 9. osztályban például mezőgazdasági gyakorlatra visszük őket. két vagy három hétre, mégpedig, ha módunk van, akkor biodinamikus mezőgazdasági gyakorlatra visszük őket. 10. osztályban nyelvgyakorlatra visszük őket, ha van lehetőségünk megszervezni, hogy eljussanak külföldre és nyelvet tanuljanak külföldön, hónapig akkor ezt megtesszük. És 11. halk vagyok? 11. osztályban pedig különféle olyan intézményekbe küldjük el őket, ahol segítségre van szükség. Volt olyan 11. osztályosunk, aki csecsemőmentőknél dolgozott 3 hetet, volt olyan, akkor ezek szerint, aki itt dolgozott nálatok az intézetben, vagy öregek otthonában, minden esetre olyan helyen, ahol segítségre van szükség, hogy fiatalként ezt is megtapasztalják, és ezt is megtanulják, hogy a maguk erejéből másnak is tudjanak adni. Vissza egy picit akkor a magyarhoz és a nyelvtanításhoz, és hogy ez hogy történik a Waldorf iskolában. Ha belegondoltok, hogy mi az, ami az embert az állattól megkülönböztetni, akkor mit mondanátok? Ki mit mondana? Mi az, ami az embert őt körülvevő világtól, a növényektől, a kövektől, a fáktól és az állatoktól megkülönbözteti? Mit mondanátok erre?
Hát nyilvánvaló, hogy a beszéd.
Igen,
gondolom,
teljesen. Ugye hivatalos termések alapján azt szoktuk mondani, hogy tanulmányunk során azt szoktuk, hogy a munka. És másodlagos csak a beszéd. Ugyanis az állatok is tudnak, sőt, a növények is kommunikálni egymással.
Az állatok nem tudnak hazudni, az emberek meg tudnak.
Szeretném érezni, hogy az állatok is tudnak hazudni. Még beszélgessünk egy kicsit
később. Azért erre kíváncsi lennék.
Majmok tudnak hazudni.
És hát a gondolkozás.
Meg
hasonlítunk rájuk.
Hazugság, a gondolkozás, a beszéd, a munka, a tudat.
Intelligencia?
Igen.
Az intelligencia. Nyilván én azt fogom nektek mondani, vagy amellett fogok nektek érvelni, hogy mindenek fölött és nagyon elsősorban a beszéd az, mégpedig azért, mert mindaz, amit mondtok, bizonyos értelemben a beszédben összekapcsolódik egymással. Miért is beszél az ember? Mi az, amit teszünk, hogyha beszélünk? Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy így a filozófiai mélységeit feszegessem a dolognak. Miért beszélünk egyáltalán?
Hát, hogy önmagunkat ki tudjuk fejezni. Tehát, amíg bennünk rejlik, azt a másik utára tudjuk adni.
Ez?
Ez egy jelzés.
Ha?
Tessék?
Kifejezési mód,
az érzelmek.
Jelzési módra
beszélünk.
Jelzés.
Kommunikálunk. Aha, jel, kifejezünk valamit. Tulajdonképpen ennél többet, azt gondolom, hogy amit mondtok még így, a jel, vagy az, hogy kommunikálunk, az mind benne van abban, amit a Laci mondott. Ezzel egyet értetek? Az emberben van valami belső tartalom. És hogyha néma, ez a belső tartalom nem jut kifejezésre. Persze sok minden egyéb módon is kifejezésre juttathatja, mutogathat, meg ilyesmi. Tulajdonképpen a beszéd az, amivel a bennünk lévő belső tartalmakat mások számára kifejezzük. Ebben benne van tulajdonképpen nagyon sok minden, ez egy összetett dolog. Benne vannak a gondolataink, ugye? Akkor beszélünk, akkor gondolatokat fejezünk ki. Benne vannak a gondolataink. Szépen, logikusan felépített gondolatok. De senki nem mondhatja, hogy amikor beszélünk, akkor az, ha ne lennének ott az érzéseink. Így van? Így van? Sőt, az is előfordul, hogy amikor beszélünk, akkor abban sokkal fontosabbak az érzelmek, mint a gondolatok. Azt mondom, Jézus Mária, Atya, Úr, Isten, mi történt itt? Yeah. Ezzel elsősorban egy érzelmet fejezek ki. Vagy ha azt mondom, hogy nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr ömlik beléje, mint a gyermek anyja kevelébe. Ugye, ez is rögtön egy másik érzelem, igaz? bizonyos érzések megpendülnek, megcsendülnek bennünk, hogyha egy versót hallunk, vagy ha egy szöveget hallunk. Hogyha azt mondom, hogy azonnal add ide! Nem megmondtam! Ugye? Akkor ez egy megint egy teljesen más... Érzitek? Belül érzitek? Egy teljesen más húrt pendít meg bennünk, az érzelmeink közül egy teljesen másik kerül előtérbe. Tehát gondolkodunk, érzünk, és cselekszünk is a beszéd által. Ugye, amikor az utóbbi példát mondtam, azt mondom, hogy azonnal add ide, ezzel már cselekedtem is. Ez a szerencsétlen embert, aki felé ezt ordítom, azt tulajdonképpen lelkileg lebirkóztam, lenyomtam a földre, és kényszerítem arra, hogy adja ide azt a dolgot, ami iránt én ilyen hevesen követelőzöm. Vagy ha azt mondom valakinek, hogy gratulálok, akkor ezzel egyben cselekedtem is. Ugye ez nem csak egy szó már pusztán, hanem egy cselekvés is. Ha belegondoltok, szavakkal egy embert boldoggá lehet tenni, szavakkal egy embert össze lehet törni, meg lehet gyötörni. Úgyhogy mind a három elem ott van a beszédben. Ott vannak a gondolataink, ott vannak az érzéseink, és ott van az akaratunk, ott vannak a cselekvéseink. Amikor a Waldorf iskolában elkezdünk a gyerekeknek egyáltalán magyar tanítani, akkor ezt a tanárok a következőképpen szokták tenni, úgy harmadik, negyedik osztály tájékán. Az első, amit nyelvtanból ugye megtanulunk, az szokott lenni, hogy ige, főnév, melléknév, ezek az alapvető szófajok. Gyerekek a Waldorf iskolában ezt olyan nehéz lenne megjegyezni nekik, ugye? Olyan elvont dolog, ige, főnév, melléknév. És ezért először ezt úgy nevezzük el nekik, az igére azt mondjuk, hogy ezek Isten szavak. Miért? Mert ugye Isten teremtette a világot, azban van egy cselekvőerő, egy akarat. És ezek az igék, ezek a szavak, amikben ott van egy cselekvőerő, egy akarat. Ezek olyan féle szavak, amiket Isten mondhatott, amikor a világot teremtett. Jönnek a főnevek, ugye asztal, szék, padló, mennyezet, lámpa, apa, anya, stb. Ezeket a szavakat úgy nevezzük nekik, hogy ezek az Ádám szavak. Miért nevezzük Ádám szónak? Azért nevezzük Ádám szónak, mert a legenda szerint Ádám volt az első ember, aki nevet adott maga körül a dolgok. Megnevezte őket. És azt mondják, szintén egy legenda mondja ezt, meséli ezt, hogy amikor az angyalok megkérdezték az Istent, egyáltalán minek kellett ezt az embert megteremteni, amikor nem jobb semmivel, mint a többiek, nem használható semmi különösen, repülni nem tud, nem csinál semmit. Mi az, amitől különleges az emberi nem? Minek kellett őket a világba megteremteni? És akkor Isten előállította Ádámot, és azt mondta az angyaloknak, mutatott nekik mondjuk egy széket, és azt mondta, vagy mutatott nekik egy állatot, mondjuk a majmot, és azt mondta az angyaloknak, hogy nevezzétek meg, mi ez? És az angyalok nem tudták megnevezni, nem tudtak kitalálni rá szót. Akkor Isten odaállította Ádámot, nevezd meg, mi ez? És Ádám azt mondta, majom. Ez a majom, és mostantól majomnak fogják hívni. És odaállította puputevét, Ádám azt mondta, puputeve. Szóval benne ott volt a szónak az ereje, képes volt megnevezni a dolgokat. Ezért hívjuk Ádám szavaknak a fő neveket. Na és vajon mit tett ehhez hozzá Éva? Mit gondoltok? Így van, mert hogy egy nő mit mond, férfi azt mondja, ez majom. És egy nő pedig azt mondja, hogy szép, vagy csúnya, vagy magas, vagy kicsi, vagy undorító, vagy kívánatos. Mindenesetre mellékneveket használ elsősorban, ezért hívjuk ezeket Éva szavaknak. Általában a Waldorf iskolában arra törekszünk, hogy gyerekek képeken keresztül tanuljanak, ne csak a gondolkodásokat mozdítsuk meg, amikor megtanítunk nekik valamit, ne csak az intellektusukat, ne csak a fejüket, hanem az érzéseiket, sőt az akaratukat is lehetőleg. Tehát a teljes embert mozdítsuk, hogyha tanítunk nekik valamit. Van esetleg kérdésetek? Megjegyzésetek?
Nekem lenne, nekem egy kicsit ez erőltetettnek tűnik, tehát lehet, hogy szerencsés vagyok, hogy nem vagyok 9-10 éves. Ezeknek az elnevezéseknek van-e valami köze a valláshoz, tehát a vallási eredetű neveltetéshez, neveléshez?
Hát nyilvánvalóan nem egy materialista szemlélet áll mögötte, de tételes valláshoz semmiképpen nincsen köze. A Waldorf iskola nem vallási iskola, nem neveljük őket sem katolikusnak, sem reformátusnak, sem semmilyen vallásúnak. Mindazonáltal nem, azt nem mondhatom, hogy materialista lenne a szemlélet.
Hát ez nem arra vonatkozik, akkor, amit most mondtál.
Igen, ott van egy kérdés.
Én azt szeretném megkérdeni tulajdonképpen, hogy a tájszólás hogyan, és szoktak-e a gyerekekkel tanulva megismertetni a különböző tájszólásokat, mint az előbb is voltak ezek az érdekesek, a pás, hogyan ejtett szavakkal, tehát játékos formában, vagy akár, vagy különböző Magyarországon, mert elég sok olyan helyek, akár határunkon belül, akár azon kívül, nagyon sokféle helyekről, vidéki helyeket, tehát nem Budapestre gondolok, hanem akár olyan helyen, ahol gyakrabban lehet ezeket a társzolásokat hallani, és mondjuk gondolom könyvekből, vagy akármiből szoktak ezekből megismerni, vagy megtanulni, mert ez is hozzátartozik az életünkhöz, hogy jobban megismerjük, hogy akkoriban hogy beszéltek az emberek. Mondjuk én is mondhatnék egy példát, hogy mennyi pénzed van, mennyi pízed van, tehát nem az, hogy pénzem, ez egyébként, hanem pízed van, vagy akkor azt is mondja, hogy mikor gyűsz, tehát nem az, hogy győz, hanem mikor gyűsz. Tehát ilyen szavakkal szoktak el ilyesmivel, mert ez is van ugyanolyan értékes, mint hogyha amit a mai időszakban tanulnak meg beszélni a gyerekek.
Nekem nagyon tetszik ez a felvetés, hogy egyáltalán a tájszavakat tanítják-e, vagy hozzájuthatnak-e a gyerekek. Igen.
Nagyon jó a kérdés. Akkor visszakérdeznék egy pillanatra. Szerintetek, mert nálunk a Waldorf iskolában az egyik, amire törekszünk, hogy minden tananyagot akkor tanítsunk, amikor egy gyerek nyitott annak a befogadására. Mert hogy nem mindegy, hogy a tájszavakat egy 8 évesnek tanítom, vagy egy 10 évesnek, vagy egy 16-nak, úgyhogy visszakérdezek, hogy szerintetek ti hány éves korban tanítanátok ezt a dolgot? És akkor elmondom utána, hogy
hát én olyan 10 éves korra tenném, mert ebben játék van. Tehát igazából szerintem akkor fogékonyabbak a gyerekek, ez az én véleményem.
Minden korábban komolyoznak ilyen dolgokat? Annál inkább.
Hát attól függ, melyik részét nézzük. Tehát nyilván már az óvodába kell, hogy halljanak ilyet a gyerekek. Tájszavakat. De hol halljanak a gyerekek, vagy milyen formában?
Mondókákban és népdalokban.
Így van, halljanak minél több mondókát, népdalt az óvodában. Mit halljanak utána? Halljanak minél több mesét az iskolában, ugye? Az általános iskolában. Minél több népmesét halljanak. Így van, gazdagodni fog a szókincsük, stb. De akkor még nem fognak tudatosan visszakérdezni, hogy akkor mit jelent az a tájszó, mit jelent az, hogy csóri, vagy mit jelent az, hogy gyáttaz, mondjuk például, hanem egyszerűen csak be fogják fogadni. Amikor ezt már tudatosan tanítani lehet, az azért kicsit később van. Nagyjából ugyanakkor, amikor a szociális gyakorlatra mennek a gyerekek különböző intézményekben. 10.-11. osztály táján. Olyankor például most volt éppen egy néprajz epohája, az egy néprajz tanulmányokat folytatott az egyik osztály, pont a 11. osztály, és elmentek nem a csángókhoz, egy pillanat, mindjárt mondom, mi ott éjszakon van, a palócokhoz mentek, és ott gyűjtöttek palóc meséket, meg mindenféle szokásokat. Tehát 17-18 éves, az a gyerek, akkor vannak a gyerekek abban az állapotban, hogy a körülöttünk lévő másságot, sokszínűséget, hogy mások vagyunk, mi máshogy beszél egy palóc ember, vagy máshogy beszél egy csángó, vagy máshogy beszél egy széki, vagy egy vazsi, ezt már nem csúfolják, hanem elfogadják, és érdekesnek találják, hogy sokan sokfélék vagyunk. Ha belegondoltok, egy kisebb gyerek, egy kamasz, az inkább elutasítja ezeket, és ezen át kell esni, és akkor nyitottak erre. Mondját, kérdezd.
Kipróbálhatjuk?
Persze, hogyan?
Hogy mondjuk motorkákat.
Igen, én terveztem is már. Mindjárt fogunk. Jó? Igen?
Nálunk ugye a Katolikus iskolája, ami egy szegregált iskola volt idáig, most már nem az, annak idején ugye szegregált volt, mi időnk be. Hát mi nekünk például ezek nem voltak furcsa dolgok, mert az ország minden tájáról voltak ott vidéki gyerekek. És eleinte mindegyik ilyen, tehát az egyik vasítászólással volt, a másik palóc volt, a harmadik. Szóval nekünk ez annyira nem volt furcsa. Tehát eleinte igen, amikor úgy bejött és elkezdett mondani olyan szavakat, amiket nem biztos, hogy mi értettünk. De egy idő után nem volt furcsa. Viszont az volt a baj, hogy egy év után is hagyták ezeket.
Elhagyták, igen. Akkor te egy szerencsés ember vagy, azt gondolom, hogy ezzel a helyzettel, hogy egy olyan iskolába jársz, ahol, vagy jártál, ahol az ország minden részéről jöttek gyerekek, ez egy óriási szerencse.
Szerencsém volt, mert akkor az volt az egyetlen általános iskola.
Igen. Hát gondolom ez egy kényszerhelyzet is, de van egy fantasztikus előnye is. Ugye a másik fele az, hogy elhagyjuk ezeket a szépségeket a nyelvből.
Van is elhagyták, hogy
igen. Szégyen teljesnek tűnik nagyon sokszor, pedig milyen fantasztikus dolog. A múltkor jött hozzánk egy parkettás, és olyan gyönyörűséges alföldi tájszólásban beszélt, hogy öröm volt hallgatni, ő például megőrizte. Akkor még egy témát talán behoznék ide. Elkezdtük ugye, azt mondtam, harmadik osztályba kezdjük el tanítani, és nem mondanám végig, egy picit a felső tagozatra ugranék, hogy mit csinálunk. Mert én ott abba vagyok otthon, én inkább nagyokat tanítok, gimnazistákat. Felső tagozatban két dolgot próbáltunk visszahozni, amit valaha nélkülözhetetlen része volt a nyelv, illetve a magyar tanításnak. Az egyik a versírás, valaha 17.-18. Században olyan természetes módon írtak az iskolába a diákok verseket, mint ahogy most számolnak, vagy olvasnak. És a másik pedig a retorika, ami szintén egy olyan tantárgy volt, talán még az első világháborúig is, sőt, talán még a másodikig is, ami a legtöbb iskolában ott volt. Tehát beszélni tanultak a gyerekek, és ennek egy óriási hagyománya volt nagyon sokáig. Most egyre több iskolában próbálják ezeket visszahozni. Elsőre olyan ijesztőnek hangzik ez a versírás dolog, pedig nem olyan nehéz. Arra gondoltam, hogy ezt most majd mindjárt meg is fogjuk próbálni. Legalább ilyen egyszerűbb dolgokig szeretnék veletek eljutni. Viszont bevezetésképpen azt gondoltam, hogy egy-két nyelvtörőt mondhatnánk, vagy ilyen szép versikét, szép ritmusos mondókát. És akkor utána megpróbálkoznánk egy kis költészet alappal. Lehet? Van kedvetek hozzá? Mehetünk erre felé? Jó. Akkor például ismeritek-e azt, hogy egy megy mag, meg még egy megy mag. Próbáljuk meg együtt, azt mondja, hogy egy megy mag, meg még egy megy mag. Még egyszer mondjuk el? Egy megy mag, meg még egy megy mag. Nagyon szép. Jó lenne, ha a hangotokat lehetne hallani. Kieresztenétek egy kicsit a hangotokat. Ide hozzámig, jó? És egy megy mag, meg még egy megy mag. Nagyon jó. És most mondjuk el, mondjuk háromszor egymás után és gyorsan. Hogy azt mondja, egy megy meg, meg még egy megy mag, egy megy mag, meg még egy megy mag, egy megy mag, meg még egy megy mag. Jó, akkor a szarkáról valami eszetekbe jut esetleg, hogy nem mindenfajta szarka. Ez ismerős, ugye? Csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. Akkor elmondom egyszer az én változatomat, mert ez is többféle, mint a népdalok, többféle változatban létezik. Nem minden fajta szarka, farka, tarka, csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. Hogy azt mondja?
Helyettünk elmondod még háromszor.
Még egyszer elmondom, és utána együtt, jó? Nem minden fajta szarka, farka, tarka, csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. Nagyon jó! Még háromszor egymás után így zsinórban, jó? Nem minden fajta szarka, farka, tarka, csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. És? Nem minden fajta szarka, farka, tarka, csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. És utoljára. Nem minden fajta szarka, farka, tarka, csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. Végét még egyszer? Csak a második részt mondom, jó? Csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. Még kétszer. Csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. Utolsó. Csak a tarka, farkú fajta, szarka, farka, tarka. Nagyon jó. Gyorsan tanultok. Akkor mondok egyszerűbbet, de nehezebbet. Ede, de bedezodoráltad magad. Próbáljuk meg együtt. Ede, de bedezodoráltad magad. Tessék, tessék, tanár úr. És még egyszer. Ede, de bedezodoráltad magad. Még egyszer. Ede, de bedezodoráltad magad. Jó. Azaz, az a következő. Jamaika, a jamaikaiaké. És?
Jamaika, a jamaikaiaké.
Ugye? Ez a jamaikaiaké, ez nem olyan könnyű. Próbáltok egy kis ritmust adni a szavaknak, akkor könnyebb. Jamaika, a jamaikaiaké. Ez az. Jamaikaiaké. Ez az, sokkal jobb. Még egyszer.
Jamaika, a jamaikaiaké.
Na, még egyszer utoljára.
Jamaika, a jamaikaiaké.
Nagyon jó. Mi a lényege egy nyelvtörőnek? Valaki meg tudná-e mondani? Hogy lesz egy nyelvtörő? Hogy lehet csinálni nyelvtörőt?
Megvesztegethetetlenségeskedés
ígyekért. Az is nagyon szép. Azt szeretném kérni, próbáljatok meg nyelvtörőket írni. Itt és most. Jó? Pillanat. Ez kellene, hogy csoportokba szerveződjünk, mondjuk 3 vagy 4 csoportba. Gyertek ti is, légy szíves, szálljatok be onnét hátulról, és úgy... Kérlek szépen, segíts nekem, Attila, jó? Te szervezd meg egy csoportot valahol, mondjuk ott, azon a... Igen? Igen, és Ágota... Te is létszes ott a maradék néhány, úgy, ott is van egy 4-es, ott is egy 3-as, itt is egy 5-ös. Laci.
Ja, én a zsűri leszek.
Te leszel a zsűri, jó. Próbáljuk meg! Jó, mondom az instrukciót. Azt kellene megpróbálni, hogy gyűjtötök olyan szavakat, amik mondjuk ugyanazzal a betűvel kezdődnek. Répa, retek, mogyoró, vagy ugyanaz a betű sokszor előfordul benne. Vagy több más hangzó egymás után jön benne. Jó, és ilyen ismétlődő hangzók legyenek. Ilyen szavakat próbáljátok meg gyűjteni és összefűzni egy mondattá. Jó, egy rövid dologgá összefűzni. Próbáljuk meg. Nagyon jók szoktak kisülni ebből a dologból. És ezt lehet fejben abszolút. Jó, egy pár perc. Találjatok egy hangot először, amivel elkezditek. Na! Attiláék lettek kész elsőnek, úgyhogy az ő nyelvtörőket fogjuk hallani.
Hangosan prezentálom, tehát. Ez egy eszterettet nyelvtörő. Eme rettenetes, lendkerekes, pervez, berber, medve ember megvesztegethetetlen, nem de?
Júj! Még egyszer is lassabban! Nagyon szépen!
Eme rettenetes, lendkerekes, pervers, berber, ember, megvesztegethetetlen,
nem, de? Na most próbáljuk meg elmondani veled, jó? Mindenki, jó? Hogy azt mondja?
Lassan. Eme rettenetes,
lendkerekes, berber, berber, megember, megvesztegethetetlen, nem, de? Na még egyszer! Eme, rettenetes, lendkerekes, perver, medveember, megvesztegethetetlen, nem, de? Na és utoljára most már menni fog. Eme, rettenetes, lendkerekes, perver, medveember. A medveember előtt mi van? Egy szót mindig.
Berber!
Na akkor még egyszer fussunk neki és ne adjuk ki a berber. Eme, rettenetes, lendkerekes, perver, berber, medveember, megvesztegethetetlen, nem de? Na, hát ma tanultunk valamit. Köszönjük szépen!
Állati jó volt.
Rita?
Hangosan.
Eperjes, Ede, Elvirával lepekedett.
Hú, de jó. Még egyszer?
Eperjes, Ede, Elvirával lepekedett.
Mondjuk el együtt?
Eperjes,
Ede, Elvirával lepekedett. Ez mind csupa elvel kezdődik, igaz? Mondjuk el még egyszer is, gyorsabban. Eperjes, Ede, Elvirával lepekedett.
Nem, de?
Nem, de.
Plágium.
És van még?
Na.
Sok rövid.
Igen.
Barna Bruno brummog a barlangjában.
Barna Bruno brummog a barlangjában. Lehet?
Ja, lehet. Krupli kredenc krékert kreált.
Júj, ez nagyon jó. Még mondjuk el együtt. Krumpli kredenc kréker kreált. Kréker? Még egyszer. Krumpli kredenc kréker kreált.
Következő, holnap után házi húsos hasét habzsolunk.
Holnap után házi húsos hasét habzsolunk. Hű.
Utolsó, répa, ricsaj, retek, rozs, remek, rák, csaropogós.
Hú, még egyszer légy szíves, szólózzál még egyet.
Répa, ricsaj, retek, rozs, remek, rák, csaropogós.
Na akkor együtt is próbáljuk meg.
Répa, ricsaj, retek, rozs, remek, rák, csaropogós.
Na, hát fantasztikusak vagytok.
Nekem lenne egy kérdésem, én egy szót nem ismertem az előző mondatot.
A kréker?
Nem. Olvassátok fel, hogy...
Holnap után házi húsos hasét.
Hasét?
Az egy
húsos. Milyen hús?
Sütni. Tésztában.
Isteni finom tejfölel.
Igen? Jó, akkor legközelebb
volt. Kell neki csinálni szerintem ezek után.
Egy ilyen főzőtanfőt elindítunk. És csak franciáknál.
Jakab következő csapat jön?
Nem tudom, hogy jutottatok valami reágot.
Én befejeztem, amit hangosan elkezdtünk. Hangosan. Zsuzsazsákba zsájjá zsúfolt, zsákjába zsúfolom zsájjája, zsúfolt zsák, zsuzsa zsákja, zsák, zsuzsa zsája zsákja.
Nagyon jó! Nagyon ügyesek vagytok, ugye? Ha figyelitek, pillanatok alatt kiderül, hogy mindannyian tele vagyunk kreatív nyelvi ötletekkel.
Egy pillanat, ez olyan jó volt, hogy el sem tudjuk mondani. Fel sem vetődött benne,
hogy ezt el is mondjuk már. Igen.
Akkor álmodtam még egyszer, jó, hogy akkor legalább...
Annyira nyelvtelen,
hogy nem tudom. Gyere, hozz ki Máriának
őt. Ez egyben nyelvgyakorlat, és nem azért csak. Bízunk Ágotában.
Bízunk. Nem mentegetőz.
De mi az már jönni
vettek. Zsuzsa zsákba zsáját zsúfol, zsákjába zsúfolva van zsájája. Zsúfolt zsák zsuzsa zsákja, zsák a zsuzsa zsája zsákja.
Hát azt mondja, ez térkép is kell. Gyerik az adjuk rajta.
Hát ez egy kicsi ízelítő volt, de innét lehetne elindulni. Ez volt egy bemelegítője egy magyar órának, mondjuk 10. osztályban. És akkor innét jönne az, hogy mondjuk azt mondom, hogy írunk egy haikut. Tudjátok, mi az a haikut?
Nem.
A haiku a leggyönyörűségesebb és legegyszerűbb versforma, ami egyáltalán létezik. Japánok találták el. Mesteri dolog a haiku. Úgy van, hogy 5 szótag, aztán 7 szótag a második sor, és a harmadik megint 5 szótag. Tehát egy olyan vers, nem kell rímelnie, nem kell ritmusa legyen, és mégis, ha meghalljátok, akkor lehet érezni, hogy ez tökéletesen egy vers. 5 szótag az első sor, 7 szótag a második, és megint 5 szótag a harmadik. Olvasok föl nektek egy szép haikut, egy igazi eredeti japán haikut. Így hangzik. Megroppan a csend, őstóba békaloccsan, lecseng a vízhang. Egy kicsi kép az egész, kismesternő. Ennyi az egész, 5 szótag, 7 szótag, 5 szótag. Nem nagyon van már időnk, azt gondolom, de érdemes vele megpróbálkozni, akár most így fejben. Van még annyi időnk? Vagy inkább még meséljek. És ezt adjam házi, ez lesz a házi feladat. Jó, és akkor itt haikukat fogtok holnap mesélni egymásnak. 5 szótag, 7 szótag, 5 szótag. Olyan gyönyörűséges versek tudnak kibontakozni belőle. Az ember rájön, hogy tud verset írni. Csak eddig nem gondolta volna, vagy nem hitte el magáról. Közben én kaptam kérdéseket, amik ti dolgoztatok. És akkor lehet, hogy ezekre válaszolnék még gyorsan. Elmondjátok a kérdést ott hátul, kedves.
Na, azt szeretnénk tudni, hogy mi a Waldorf lényege, a Waldorf tanítás lényege, meg azt is szeretném tudni, hogy a tanmenetről milyen, hogy illeszkedik a tankerületével, vagy a továbbtanulásnál mit jelent a Waldorf iskola, pozitívumot vagy negatívot, ami mit visz tovább.
Filozófikus választ szeretnél, vagy gyakorlatias választ?
Mondjam azt, hogy is.
Hűha. Jó, akkor megpróbálom egyesíteni a kettőt, és nagyon gyorsan válaszolni arra, amin én 15 éve gondolkozom, de megpróbálok választ adni. Tehát, hogy Waldorf iskola, ha tömören akarom azt, akkor azt mondom. Van egy gyermek, akiről még nem lehet tudni 6 éves korában, hogy mi lesz belőle. De valamit hordoz magában, valamivé föl szeretne ő növekedni. Ugye én mondtam nektek, hogy én valaha gyerekkoromban miket műveltem, színházat játszottam, meg beszéd, meg minden, meg Vas megye, és felnőtt koromban egy olyan ember lettem, aki iskolában tanít, és színházat játszik, és beszédet tanít. Tulajdonképpen minden egyes emberi lény hordoz magában egy ilyen kis csírát, ami kibontakozni vágyik, ami föl szeretne benne nőni. És többnyire ezt úgy tönkre tesszük az iskolai 12 év alatt ezt a kis csírát, hogy maga se ismer magára később. Hogy lehet, és akkor azt mondjuk, hogy lehet fölnevelni úgy egy gyereket, hogy ki tudjon bontakozni az, amit ő magában hordoz. Hogy lehet úgy nevelni, hogy ne tönkre tegyük azt a kis, mondjuk így magot, ami benne van, hanem tápláljuk, a megfelelő időben öntözzük, ne öntözzük túl, megfelelő időben nyesegessük, a megfelelő időben napot kapjon, és így megfelelő időben mindig megkapja azt a tananyagot, ami őt felnöveszti, és amiközben ki tud fejlődni azzá, aki. Tehát ez volt a filozófiai válasz. A gyakorlati, ez rengeteg mindenben különbözik, például egyetlen egy tanító tanítja őket, elsőtől nyolcadikig alapvetően. Persze a nyelveket, mondjuk a testnevelést, vagy a kézművességet, azt egy-egy szaktanár besegít, de egyébként minden létező, tehát ugyanaz a tanár megtanítja nekik az írásolvasást, aki nyolcadikba majd eljut oda, hogy fizikát, matekot, magyart egy szemébe tanítson. Miért van ez? Mert ilyen módon a gyermek egy emberi lény közvetítésével kap bevezetést a világba. Annak az emberi lénynek persze nagyon sokoldalúnak kell lenni, ezért a Waldorf tanárok rengeteget dolgoznak és rengeteget tanulnak. Tehát ez az igazság nyolcadikig. Az éjjel-nappalukat az iskolába töltik nagyjából. Viszont a gyerekek ennek fényében vagy úgy nőnek, hogy arra a tanára nagyon hallgatnak. Nincsenek jó esetben fegyelmezési problémák, hanem egy nagyon egy összeszokott zenekar és karmester benyomását kelti egy jó osztály. Nincsenek minden nap más, tehát nem, az órarendjük az nem úgy néz ki, hogy hétfő, fizika, matek, kémia, testnevelés, rajz, kedd, magyar, itt tudom én, testnevelés, földrajz, biológia, ének, hanem azt mondjuk, hogy 8-tól fél 11-ig van egybe egy időszak. És ebbe az időszakba nagyon sokat játszanak, nagyon sokat mozognak, főleg kisebb iskoláskorukban. Mindenféle mondókákat láttátok, hogy milyen fontos ez például abban, hogy a nyelvet jól megtanuljuk. Mondókákat mondanak, mozognak, mesélnek, tornásznak, sok mindent csinálnak, és egy tantárgyal foglalkoznak 3 héten keresztül. Mondjuk, ha kicsiket nézünk, 3 hétig csak matekot tanulnak, vagy számolást. Utána 3 hétig csak írást tanulnak. 3 hétig csak olvasást tanulnak. Mi ennek az értelme?
Nem esik ki belőle
a gyerek. Úgy van.
Egyre mélyebbre tudnak
így van.
Maradni, mert nem mondja el a figyelmet.
Így van. Tanár számára meg egy gyönyörűség, mert alkotni lehet. 3 hét alatt tulajdonképpen egy tantárgyba be lehet vezetni valahogy egymásra építve mindig a dolgokat, be lehet vezetni egy gyereket. Végig egy folyamattá lehet tenni a tanítást. Húha! Nagyon mérgesen nézel.
Ez egyszerűen hihetetlen. Nem értem, szóval a másik iskolában olyan vannak az órák, meg mindegy, gondolom visszatérően. És akkor van az, hogy a gyerek x ideig tud, hát én mondjuk másképp gondolom, hogy a gyerek eddig tud figyelni.
Igen.
Azt mondják, hogy 45 perc az óra, meg egyebek. Van olyan gyerek, ami rövidebb. Na most ez az, hogy folyamatosan olvas, Nem,
ez nem azt jelenti, hogy 2,5 órán keresztül csak olvas. Ez azt jelenti, hogy reggel bejön a gyerek. Mondjuk, ha egy kisgyerekről van szó, egy első osztályosról. Reggel bejön a gyerek. Még éppen elmúlt óvodás, tehát még fáradékony nagyon, meg úgy nem olyan hirtelen nem tudott jelen lenni, tehát valahogy be kell vezetni a napját. Szokott lenni általában reggel egy kis idő, amikor beszélgetnek a tanárral. Tanár megkérdezi, kivel, mi történt. Lehet, hogy valami kis szokás is kialakul. Akinél mindig egy bizonyos kő van, mondjuk ő mesél magáról, vagy bármit el lehet képzelni. Utána mondjuk, a kicsit nagyobb osztályokban minden gyereknek van egy saját verse, amit így reggelenként, aznap, amelyik napon született, elmond. Ez egy kis szertartás, meggyújtanak egy gyertyát, kiállnak a kedden született gyerekek, elmondják sorba a versüket, többiek fülelnek, ők is már csúgnak, mert már ők is kívülről tudják annak a gyereknek a versét, akkor ennek is vége van. Utána vannak, mondjuk, ha ősz van, akkor van néhány őszi vers, amit együtt mond az osztály, ilyen skandálva, memoriterként, és közben mondjuk valamilyen mozgást végeznek, babzsákot adogatnak körbe, vagy bizonyos meghatározott mozdulatokat végeznek, ügyesedik a kezük, ügyesedik a lábuk, nagyon sokszor ezáltal megoldódnak olyan problémák, aztán ami később mondjuk diszlexiához, vagy tanulási zavarhoz, vagy ilyesmihez vezet. Tehát az, hogy itt rengeteget mozognak a gyerekek kis picikorban is, a tanulás nem csak a fejüknek szól, ez ezzel, ebben segít neki. Sok idő, time. Jó, és aztán utána, ez mondjuk lehet egy jó 3/4 óra, vagy egy óra is, amíg ez zajlik. Utána jön az új tananyag, mondjuk egy betű, ha mondjuk az O betűt tanulják a gyerekek, akkor hatalmas nagyba, tehát mit tudom én, fél méteresbe fölrajzolják a táblára, minden gyerek fölrajzolja, utána lejárják körbe-körbe, hogy milyen az O betű formája együtt a gyerekek, utána három gyerek kifekszi a földön az O betűt, utána mit tudom én még mi, a lábukkal lerajzolják az O betűt, és ha már minden porcikájuk tudja, hogy mi az az O betű, akkor a végén leírják a füzetbe. És ebből otthon persze csak annyit jelenik meg, hogy tanultak egy jó betűt. De ez rettenetes, tehát sokféle módon be van ágyazva.
Igen.
Lehet, hogy énekelnek is.
És egy még... gyerek diszlexiása van?
Nagy problémakört nyitottál meg. Vannak...
Jó, bocsánat.
Igen, tehát hogy ez egy külön fejezet, igen. De...
Jó,
körülbelül egy, szóval ez nehéz ügy, mert nagyon sok olyan szülő hozza az iskolába a gyermekét, aki valamiért problémás, és az a tapasztalat körülbelül 10%-ot bír el az iskola, és körülbelül 10%-ot tudnak ellátni a segítő pedagógusok, és vannak az iskolában gyógypedagógus, vagy úgynevezett extra lesson tanár, de ebbe most nem mennék bele.
És arra gondolok, hogyha ez a gyakorlati szempontból is fontos, hogy cseréljetek telefonszámot, meg tudjátok akkor beszélni, ugyanis egyetlen egy probléma van, hogy Máriának el kell mennie, mert azt hiszem szülői értekezlet van, és legkésőbb 17:00-kor el kell indulni, és szerintem már pár perc múlva 17:00 lesz. Tehát nem udvariatlanságból mutattam itt a
csukónak.
Az jó,
hogy hány óra van.
Igen, hogy kontaktus ma.
Tehát mégis lehet cserélni elérhetőséget.
18
perc, igen. Tehát nekem ez lenne a javaslatom.
Én hagyok egy telefonszámot ide valahol, kiteszem, és akkor...
Jó, jó. És ez a későbbiekben is bármelyik vendégünkkel kapcsolatosan igaz lehet.
Mondjak most egy telefonszámot? Jó. 0626-336-037. Jó, ez az otthoni szám. 0626, ez Pilis Boros Jenő, 336-037.
Igen, és kinek adható tovább?
És akkor Mesterházi Mária.
Mesterházi Mária.
Kinek adható tovább?
Hát akinek...
Jó, ez itt úgyis ki fog majd alakulni a szünetbe. Akkor van még, amit el szeretném mondani,
én...
búcsúzóval.
Nagyon örültem az szép verseknek, meg a jó kérdéseknek, úgyhogy köszönöm szépen.
Ja, akkor köszönjük szépen. És akkor most lesz egy kis szünet, vagy olyan 10 perc múlva folytatjuk.
Ha a szünetben valaki még nem látta volna, a terem sarkában lévő asztalon van egy csomó állati alkat. Olyan dolgok, amikkel nem biztos, hogy találkoztok minden nap, tevesző, zsirápsző, struc, tojás, mi egyéb.
Közben aki lát, ennek a kiskészüléknek a piros lámpája ég, ugye, jó? Tehát most már be van kapcsolva. És akkor azt hiszem ugyanúgy fogunk ülni, ahogy eddig. Itt volt egy szék, ezt ide teszem.
Laci, azt lehetiktálnád akkor ezt a internet elérhetőségedet?
Igen, a www. Pont. Jó. Tehát a honlapom címét mondom, onnan mindegyik könyvem letölthető. Aki leszeretné tölteni, az úgy tudja, hogy a menüből kell megnyitni, vágólapra kell tenni, tehát nem a hagyományos letöltési mód van. Illetve a könyveim hangos változata MP3-ban letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtár, tehát a meg.osk.hu címről. Tehát ott 5 könyvet találtok meg, és akkor mondom a honlapomnak a címét, mondhatom?
Igen.
tehát www.remlac.extra.hu. remlac.extra.hu. Ez nem sokára meg fog újulni, bekerül oda egy Remlac Vox könyvtár is, ahonnan minden hanganyag letölthetővé fog válni, amit készítek, tehát nem csak az 1600 Talentum klubnak a hanganyaga, hanem ezen kívül több más is. Itt ide hoztam most DVD-ket, 9 hanganyag található rajta, például az Ispánki Botmertábor, Szarvasbőgésen is jártunk, kiállítás megnyitók találhatók rajta, például a Nagy Lajos Irodalmi Társaságnak a Bartók estje, vagy elhívtak Keszthelyre egy előadásra, látásról, nem látásról kérdeztek, nagyon jókat kérdeztek, nagyon felkészültek voltak. Tehát különböző ilyen hangdokumentumok vannak rajta, és hát arra törekszem, hogy ez minél több műfajból kerüljenek rá anyagok. Bea! Na, Waldorf, az első beszélgetés az, hogy tetszett nektek?
Nagyon jó.
Mi az, ami kimaradt belőle, amire még rá akartatok volna kérdezni? Ja, mondjuk engem érdekelt volna, sőt itt hát ugye részben rá is kérdeztem, hogy a hagyományos, az a poroszoktatás meg a Waldorf között, tehát hogyha gyerekeket összeengedném mondjuk 18-19 évesen, hogy akár tudásban, akár életre valóság szempontjából, hogy mit lehetne érezni rajtuk. Hát erről egy ilyen pár szó esett. Mári azt mondta, hogy kreatív abbak a Waldorf gyerekek.
Igen.
Én meg azt hallottam ezzel a Waldorf iskolával kapcsolatban, hogy ha viszont befejezi azt az iskolát, ott az a általános iskolát, nehezebb elhelyezkednie. Ezt lehetett volna újra megkérdezni, mert hogy hogyan van az, hogy Waldorfot tanult az elején, de egyetemről még nem tudom.
Tehát ugye esetleg az...
Nem, nincs.
Az ablakot valamelyik kötök csukja be, legyen szíves, mert nagyon behagadszik
a... Azt mondták nekem, hogy itt ez a probléma, hogyha vége ennek az iskolának, akkor ezek a gyerekek másképp nevelkedtek és más dolgokat tanultak.
Nehezen illeszkednek.
Hogyan tovább? Társadalomban
hogy tudnak? Poroszos iskolában, igen.
Igen. Tehát nem kompatibilisek a társadalom
elvárásával, a gazdaság. Persze, ilyenkor látom az alternatív pedagógusok azzal érvelnek, hogy de hát hiszen ők ilyen sokoldalú embereket képeznek, amik bármire ezt tudnak alkalmazkodni. Tehát, hogy van erre is.
De társadalomban
igen. Ez egy olyan módszere.
Most fog kijönni az első generáció, aki már esetleg egyetemet végez, és valamiban járt általános iskolában, én úgy gondolom, hogy ennek most van a próbája legalábbis Magyarországon.
De azt hiszem, mi is jól érezzük, hogy a mókus kerékhajszal ez valóban magát az ember tönkre teszi. Tehát én magamon tudom lemérni, hogy amíg dolgoztam, bár szerettem, kereskedelemben dolgoztam, mégis úgy éreztem, hogy szóval hogy ennek nincs vége. Ez ugyanaz a ritmus, ugyanaz a zakatolás, és mint ember sehol nem voltam. Na most amikor megadatott az, hogy elveszítettem a látásomat, és belezuhantam abban a helyzetben, hogy napi 24 órával szabadon rendelkezem, akkor ott előtérbe került az énem, hogy mit szeretnék, mit akarok magammal kezdeni, és a kettő között óriási különbség van, és valahol úgy gondolom, hogy itt lehetne megfogni, hogy mi ez a hagyományos poroszos oktatás, és talán mi lehet ez a Waldorf, ami mindenféleképpen ütközik az élettel.
Már alapot azért ad, én gondolom. Tehát, hogy megadja azt az alapot, hogy utána könnyebben tudja az életért elindulni.
Hát ugye
más szemlélet.
Hát igen, csak hogy tud megfelelni a munkahelyek ugye, az elvárásnak, hogy megélhessen.
Csak úgy gondolom, hogy így saját magamat is nézve, hogy az a tudás, amit én az általános iskolában és a középiskolában kaptam, azt egyáltalán nem alkalmazom munkában. Tehát azokat a tárgyi dolgokat, a másodfokú egyenlet megoldásától kezdve, a Mohács csata évszámáig ezeket az információkat, amiket én tanultam, azokat én nem alkalmazom abban a munkában, amit én végzek.
Sőt, ezzel hagytam hozzá, kereskedelmi szakközépiskolában jártam, és amikor kikerültem az üzletbe, akkor kis túlzás alatt repni volt az, aminek valami értelmét láttam, hogy megtanítottak a középiskolában. Ez tényleg így van. Az életbe kellett megtanulni. Az életbe kellett megtanulni.